Tudjátok, ez a...
Baki parádi.
Ne, inkább, te milyen beteg vagy, hogy vagy? Tudjátok, ez amúgy is erről beszélnek a magyar emberek mindig, hogy miért én is, meg mi is. Hát Covid óta meg duplán, tudod, tehát azóta már ilyen betegségtudatosak vagyunk, és akkor lehetne egy ilyen
Nem.
podcast.
Vagy ez ilyen
Hát,
művész podcast lesz, hogy csak az ilyen hangokat, zörejeket vesszük fel, és ez a
Ilyen elvont,
művészetünk.
ugye? Igen.
Köhögés, orrfújás,
És
krákogás.
véletlenül meghallgatja három ember, az egyik,
Ja.
mit tudom én, Brazíliából. Na, jó.
Sziasztok, ez a Kerengő Podcast, immáron 31. adás, ezt arról tudom, hogy a Peti a háta mögé a táblára fölírta, hogy szokta, szorgalmasan. Azt nem látom, hogy mi van még ott Peti a táblán,
Itt
a
szarvas
31-esnél.
bogár.
Szarvas bogár, vagy
Nem,
csiga, vagy mi
nem,
az?
nem, nem. Ez Jézus, aki felnéz Zákeusra, egy ilyen
Ja, csak annyira
hittanos
messze van,
papír.
hogy... Ja...
Vagy a fa függ, vagy a szarvas bogár a fügefán, amire felmászott.
Nagyon jó. Szóval 31. adás. Hát bemutatlak titeket, mert van, aki esetleg úgy hallgat minket, hogy nem tudja, hogy kik beszélgetnek itt. Farkas Gergő,
Sziasztok!
Bella Péter,
Sziasztok!
és jó magam Szakács Gergely. Most is a metódus az adott, hogy egy valaki hozta a témát, az jelen esetben én vagyok, a soros, már hogy nem úgy, hanem aki sorra került.
Te támogatsz bennünket, és
Igen.
lebuktattál minket.
Aki úgymond be van avatva, aki tud a témáról, az Peti, és Gergő az, aki most úgymond vakon van, és így fog majd hozzászólni a témához. És hát akkor vágjunk is bele. Hát nem is tudom, március, február-március tájékán volt egy ilyen iszonyatosan nagy sajtó visszhangja annak, hogy hát bejelentették, hogy itt az egyházak, azok, amelyik ingatlanra rámutatnak, azt oda kell adni az önkormányzatoknak. Mert hogy van egy ilyen törvény, és hogy úristen, és jaj, és nem tudom mi, ettől zengett a baloldali médium, vagy médiumok, és rengeteg érdekes cikk született ebben a témában, amiket Petinek át is küldtem, mert a show notes-ba egy párat berakunk az érdekesség kedvéért, ha ezzel nem találkoztatok, de szinte mindenki hallotta. És ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, mert egyrészt az, hogy nem egyházi tulajdonban lévő önkormányzati épületeket az állam azt mondja egy törvénye, hogy tessék odaadni, ez ugye nagy felháborodást keltett, mint hogyha jogtalannak tűnő ingatlanszerzés, vagyonszerzés lenne itt, de igazából a törvény azt is kimondja, hogy hát vissza kell majd adni, hogyha már nem azt a funkciót tölti be, például iskolaépületben már nem iskolát, nem tudja az iskolát működtetni az egyház, akkor vissza kell adni, nincs itt semmi gond, de valaki szerint ez iszonyatosan nagy probléma, mert ilyet nem lehet, meg hogy itt ez nagyon-nagyon rossz üzenetet fogalmaz meg a mai magyar társadalom felé. És hát egy első körben kíváncsi vagyok, hogy egyrészt ti mit olvastatok erről, mit hallottatok, illetve hogy mit gondoltok erről az egész ingatlan szerzés, ingatlan átvételről.
Én megmondom őszintén, így láttam cikkeket erről, de nem nagyon mentem bele. És most, hogy elolvastam párat, amit átküldtél, így tényleg úgy magam elé képzeltem egy-két cikknek a stílusát, tehát hogy azért elég nagy a szórás, vannak nagyon hangulatkeltő cikkek, és hogy szinte magam, oda képzeltem magamat a református lelkészt, hogy megyek a településen, és úgy azt a házat kérem, azt az épületet, meg azt a busz megállót csapjátok hozzá, légy szíves. Tehát, hogy, mert ugye ez jött le, hogy én erről miért nem tudok? Tehát, hogy lehetett itt ilyen szabad rablással. Na, viccet félretéve, de sajnos ez inkább a médiáról mond, nem a törvényről valamit, hogy ilyen nagyon fura, de ezen kívül, amiket most mondtál, meg most kaptam, én ennyit hallottam, hogy akkor hitéleti tevékenység, meg oktatási, ugye? Talán ez a kettő.
Nem.
Nem, 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 akkor mondjad.
Oktatási. Oktatási.
Csak
Tehát,
oktatási.
bocsánat, ugye én amit ebbe beleláttam, meg amit tudom, ez alapvetően itt az oktatási intézményekről volt szó,
hogyha ha egy, van olyan, és az sem az, hogyha mondjuk az egyházközség alapít, vagy egy egyház alapított egy iskolát, és akkor ott ő választhat, hanem hogyha ez egy önkormányzattól átvett iskola, valamikor átvették az önkormányzattól. De az ingatlan, amiben működnek, az önkormányzati tulajdon maradt, akkor van ez a törvény, hogy valóban akkor át kell adni az önkormányzatnak. Ez valamikor jó, mert mondjuk az egyházközség vagy a fenntartó, az egyházi fenntartó beletett már egy csomó pénzt valamilyen úton, módon, mert az önkormányzat nem tudott, felújították, stb. Vagy az önkormányzattól várnák, hogy tegyen bele pénzt, az önkormányzat nem tud beletenni pénzt, az egyház próbálna, tudna, de emiatt, mert hogy más tulajdon nem tudja. Szóval, hogy itt vannak ilyen dolgok, ami miatt ez praktikus is lehet, nyilván az ideális eset az az, amikor az önkormányzat és az egyház a településen egy ilyen viszonylag jó együttműködésben tud lenni, és akkor ez a kérdés igazándiból nem is kell, hogy felmerüljön, vagy nem is vita. Valaki azt mondta, hogy akkor, tehát hogy persze átkerülhet azért is az egyház kezébe, mert jó viszonyban van az önkormányzattal, vagy lehet, hogy épp azért kell, hogy átkerüljön, mert nincsen túl jó viszonyban az önkormányzattal. Nem tudom megmondani most nektek fejből, nem készültem így fel, és nem a irodámban vagyok, hogy hány egyházi oktatási intézmény van Dunántúlon, református, de hozzánk, mert ugye ebbe itt az egyházkerület is be volt, egyházkerületi vélemény is kellett ahhoz, hogy ez a folyamat elindulhasson, összesen 3 ilyen kérés jött be.
Jó, de akkor nem szóval azt jelenti, hogy tehát nem arról van szó, hogy nem működik a takarék már egy ideje a faluba, és én oda megyek, és azt mondom, hogy kérem.
Nem, nem.
Oh, oké, okay. Köszönöm, nem. Mert
kizárólag
ez jött le
oktatás,
egy csomó
igen,
cikkből.
Igen. De hát igen. Igen, tehát hogy a téma, nem tudom, merre fog tovább menni, hiszen én nem tudok erről semmit. De
ezek után nem megyünk semmire, mert mindent elmondtál.
Igen. Vagy végül. Pedig, ha tehát, hogy maga konkrétan ez, hogy az intézmények és tulajdonjog egyebek, nem tudom, hogy ez mennyire izgalmas, de amögött nagyjából ez van. Ha az, hogy a sajtóban hogyan jelenünk meg, mit mondanak rólunk, vagy mit mondunk magunkról, az egy másik történet lesz.
Hát én is sokfélét olvastam, egyrészt tényleg a hangulatkeltő cikkektől kezdve egészen a normális tényközlésig. Megmondom őszintén, hogy a magát a törvényt is elkezdtem bogarászni, ami meghaladta a képességet, mert nem vagyok jogász, hogy ezt teljességgel értelmezzem. De nem is ez a lényeg talán, hanem az, hogy amit te is mondasz, Gergő, hogy valahol nem is olyan sok, tehát nem az történt, hogy itt most iszonyatosan nagy vagyonszerzés, a másik, hogy valahol indokolt, hiszen az önkormányzat nem tudja magát azt a ingatlant fenntartani, és az egyházi tulajdonba kerül, akkor könnyebben fenntartható, és tudok a Dunántúlról olyanról, ahol simán azt mondta az önkormányzat, hogy persze, nyugodtan, hiszen úgyis már nagyon régóta abban egyházi iskola működik, meg ott van a másik, vége a történetnek, ami talán a legnagyobb visszhangot keltett a sajtóba, az a Békés-Szentandrási történet, hogy ott az önkormányzat nagyon erőteljesen tiltakozott, és hogy ha jól emlékszem, akkor ott nem csak arról volt szó, hogy itt egy épületnek a tulajdonjoga, hanem egy hozzátartozó több hektáros földterület, amit meg szintén nem akarnak odaadni, és akkor így megy a vita. Ami az izgalmas nekem ebben, ja igen, és a cikkeket olvasva, hogy volt olyan református gyülekezet, amelyik így bejelentette az igényét, de akkor a negatív visszhangot keltett ez, hogy azt mondták, hogy oké, akkor inkább visszalépünk, mert látjuk, hogy ez kontraproduktív lenne, akkor inkább hagyjuk az egészet, és ez meg tök korrekt a részükről, hogy van egy ilyen bölcsesség, hogy ezt felismerték. Az biztos, hogy tehát ahogy én látom, inkább azt mondanám, hogy ugye a jog ezt megengedi, és valahol ez a simán átmegy, és teljesen oké és érthető, valahol meg nagyon rossz üzenete van, és inkább ilyen kontraproduktívvá válik. És nagyon előhozza azt a kérdést, amiről hát nem nagyon beszélünk mostanság semmiféle felületen és fórumon, hogy te mai napig nincsen 100%-osan rendezve és tisztázva az egyházak kárpótlása, történt valami kárpótlás, nincsen igazán ez szétválazva, szétszálazva, és a másik pedig, ami meg a kis magyar valóságunk, megint történik valami, ami úgymond kiveri a biztosítékét, és akkor ebbe rengeteg olyan plusz frusztráció jelent meg szerintem, meg olyan indulat, a mostani kormányzat vezetés felé, ami meg valahol érthető ebben az országban. Tehát, hogy tényleg mindenkinek, tehát pszichésen, mentálisan leterhelt, elfásult, és így tovább a mai magyar társadalom, és akkor ez megint egy olyan hát csatorna tudott lenni, amiben aztán nagyon bele. Az nagyon izgalmas, és kár, hogy nincs közöttünk itt mondjuk olyan polgármester, aki a másik oldalon van, hogy elmondja azt, hogy hogy éli meg, mint önkormányzat vezető, mint egy település vezetője, hogy bejelentette az egyház, hogy kéne, hogy ő neki ez most jó, nem jó, mit gondol erről, és így tovább. De ez inkább csak a bemelegítő kérdés volt, ezzel nem is nagyon tudnánk tovább menni, hiszen jobban egyikünk sincs érintve, és nincs is akkora rálátásunk erre. Én azért hoztam ezt a kérdést, mert engem nagyon régóta foglalkoztat egy másik kérdés, ami ezzel egy picit összefüggésben van, az pedig az, hogy az egyházaknak kell egyáltalán intézményeket fenntartani, és hogyha kell, akkor miért kell. Ha visszanyúlunk a történelemben, és mondjuk ez a reformáció korától nézzük mondjuk a második világháborúig, vagy az államosításig, akkor azt mondhatjuk, hogy mindig is voltak iskolái az egyházaknak, mindig is voltak, és ugye ez már a középkortól voltak az ispotályok, ahol ugye a betegeket, szegényeket ápolták, öregeket ápolták. Az iskola a reformációnak szükebben véve most csak a protestánsokról beszél, ugye fontos volt, mert hogy az oktatás kezébe tudja venni mindenki, a saját anyanyelvén olvasni a Bibliát, ez a reformáció nagy forradalmi vívmánya volt, és ez egy nagyon-nagyon fontos társadalom formáló erővé is vált. És hát nem véletlen az, hogy nálunk reformátusoknál ez egy ilyen szállóigévé vált már ugye a templom és az iskola, hogy az nagyon fontos, az oktatás, és nem csak a hitoktatás, hanem egyáltalán az oktatás, meg ott voltak amikor a népiskolákban felnőttek ültek be, ugye a 20. század első felében, és így tovább. És aztán jött a rendszerváltás után, időszakban a rendszerváltás, rengeteg ingatlant elvettek az egyháztól, és rengeteg oktatási, szociális és egyéb intézményt zártak be. És a rendszerváltás után jött az, hogy ha valamit vissza lehet kérni, vissza lehet igényelni. És akkor volt, amit vissza lehetett, volt, amit lehetett visszakérni. És akkor egy nagyon nagy lelkesedés is volt az egyházakban, volt egyfajta, na most majd akkor mi végre ezért az iszonyat nagy sérelmért ért bennünket a kommunizmusban elégtételt vehetünk azáltal, hogy visszaigényelünk dolgokat, újraindítunk intézményeket, amik régen működtek, de aztán államosították őket, vagy megszüntették őket, és volt ennek egy nagy romantika, egy nagy vágyakozás, meg egy nagy idea. És az egyik ilyen nagy idea az volt, hogy hát majd így fogják behozni például, maradva az iskoláknál, a gyerekek, a szülőket a templomba. És ez nem jött be. Ez egy hamis jövőkép volt. Erre most már rájöttünk, hogy ez így nem működik, de ezen kívül ugye rengeteg egyéb intézmény van az egyháznak, van fogyatékkal élőket gondozó intézménye, rengeteg öreg otthona, óvodái, bölcsödéje, tehát nem csak általános iskola, középiskola, vagy akár a felsőoktatásra is gondolhatunk. Tehát, hogy ez van, volt mindig is, egy darabig nem volt, amíg, tehát csak egy-kettő maradt meg az előző rendszerbe, és aztán nagyon megdöbbenve hallottam, mire olvastam, a püspök úrnak csak szeretném jól idézni a püspöki beszámolóját, amiben ezt nagyon őszintén leírta, hogy az egyház jelenlegi finanszírozása az kétharmadrészt külső forrásból valósul meg, hogy a gyülekezetek 50%-a nem életképes, hogy az intézmények ötszörösére nőtt az intézmények száma, ami egy iszonyat nagy szám ötszörösére, duplájára nőtt a hitoktatásban résztvevők száma, és mégis 20%-kal fogynak a gyülekezetek, az egyházi nyilvántartásban lévő, az egyházat fenntartó emberek. És ez is nagyon-nagyon elgondolkodtatott, hogy akkor ez jól van-e így? És én nagyon kíváncsi vagyok erre, hogy ti mit gondoltok erről, egyházi intézmények, mint olyanok. Kell-e nekünk, nem kell, ha kell, akkor mi kell, miért kell, mi a célunk ezzel egyáltalán?
Nem vagyok intézményfenntartó lelkipásztor, nem is voltam, nem tudom, hogy leszek-e valahol. Én úgy látom ezt innen kívülről, hogy szerintem, hogyha Ugye hát az egyháznak és a gyülekezeteknek van egy, mi így mondjuk, hogy Istentől jövő küldetése, feladata. Hirdetni az evangéliumot, felmutatni Krisztust, bizonyságot tenni, összegyűjteni azokat, akik Krisztus követői, és megélni a szeretetet befelé is, diakónia befelé és kifelé, tehát hogy van egy ilyen alaphelyzet az egyháznak. Ez az, amit nekünk meg kell valósítani, és nekem ez egy nagyon egyszerű ilyen képletnek tűnik, hogyha ehhez az alapfeladathoz szükségünk van arra, vagy ez hozza magával azt, hogy indítson a gyülekezet egy intézményt, egy iskolát, óvodát, bármit, vagy esetleg átvegyem, most itt most technikailag teljesen mindegy, tehát az egyház a gyülekezet élet feltételeiből, élet folyamataiból, bocsánat, ez pontosabb, ez következik, akkor miért ne? Nekem a problémám ott van, hogy ez megfordult, én úgy látom, hogy nem arról van szó, hogy erősebbnél erősebb gyülekezetek hoznak létre azért, mert szükség van rá ilyen-olyan intézményeket, és lehet, hogy nincs igazam, tehát hogy csak én ezt látom, hanem van egy ilyen narratíva, hogy az egyre gyengülő gyülekezeteket majd fel fogja dobni, hogy Szaki, te is mondtad, hogy majd behozzák a gyerekek a szüleiket, és így tovább, és meg fogja erősíteni a gyülekezeteket, meg fogja fordítani a fogyást, és így tovább. És közben valahol, hogyha mondjuk egy gyülekezet átvesz egy iskolát, ott meg is kell jelenni. Ott meg kell mutatni a közösségnek az identitását. Ott meg kell mutatniuk úgy magukat, mint egy olyan valós közösség, amelyik erre az iskolára, a tanárokra, most iskoláról beszélünk, a diákokra is tudnak, a diákok felé, vagy a tanárok felé is tudnak mutatni valamit. Egy valós közösség. Nem akarom tovább mondani, én azt látom, hogy ez egy természetes életfolyamatból következik, akkor miért ne? Ha szükség van arra, hogy a gyülekezet, mind gyülekezet menjen, az egyház, mint egyház menjen, és megvan erre a lehetőségük, megvan erre, megkapták erre a látást, megvannak hozzá az eszközeik, a reménységük, akkor miért ne? Fordítva viszont én félek, hogy inkább megnehezíti a gyülekezet életét, inkább konfliktusokat szül, vagy nehézséget ad, vagy és ez egy másik dolog, vagy pedig a nagy egyház átveszi, mint fenntartó, és úgy tartja fel. Erről nincs véleményem, ez nem értek. Ezt megmondom nektek őszintén, hogy az úgy hogy működik.
Az jutott eszembe, mióta tervezünk, hogy ugye múltkor beszéltünk erről a Hoover-i egyetemről, nem tudom, de hogy vajon, és tök hülye vagyok ezzel, olyan Amerikában, hogy vannak ezek, vagy ott rengeteg ilyen, hát alapvetően ilyen egyházi jasságra utaló nevekkel vannak ott, vagy működnek, meg ugye felekezethez tartozó felsőoktatási intézmények, hogy ezek hogy vannak. Na mindegy. Ez érdekes. A kérdésetekre, tehát nekem van egy ilyen naív elképzelésem, hogyha mondjuk egy gyülekezetben, ahogy előbb talán Peti, te is mondtad, hogy megszületik ez a gondolat, ez a látás, ez egy Istentől kapott küldetés. Ha ez nem, hát most én mondom naív, és ez ilyen ideális, hogy nem egy ilyen táblacsere, hanem ott kimunkálódik az, hogy igen, a gyülekezetnek ez az igény, hogy legyen egy akármilyen intézmény, vagy hát épp az az intézmény, ami ott ez van. Olyan munkatársak vannak, akik ezt ott szívből csinálják, elkötelezetten csinálják, hitből csinálják, akkor ez egy, igen, tehát ez a gyülekezeti életnek egy tényleg egy természetes, szerves része lehet, és az szuper. Én azt látom, hogy ha egyre nagyobb a távolság, tehát hogyha már így ilyen magasabb egyházi, tehát mondjuk egy egyetemnél, most akár a Pázmányról beszélünk, akár a Károliról, ott nyilván valószínűleg ez a meghittség, amit előbb így feltételeztem, ez nem nagyon lehet jelen. És aztán ugye hát egy intézményünkbe, akik jönnek, azokat nem tudjuk igazándiból megszűrni, hanem ott kell egy olyan nyitottság, hogy akik nem olyanok, mint mi, azokat is elfogadjuk, és akkor velük mit kezdünk, és hogy kezdünk, és azt hiszem, hogy számomra itt, szóval valahol ez a kulcskérdés egy egyházi intézmény kapcsán. hogy mert azt gondolom, hogy az egyházi intézményeknek a szakmaiságát, hogy ezt magas színvonalon végzik, ez szerintem ez egy ilyen általánosan elfogadott tény, hogy azért ott tehát a szakmaiságban, színvonalban igen, ott magasan vannak, és oké. És tök jó, hogyha lehet példát mutatni, hogyha ha úgy lehet jelen lenni mondjuk munkatársként egy ilyen intézményben, hogy abban, hogyha amikor, amit ugye, hogy nézzétek, hogy szeretik egymást, ugye, vagy hogy tényleg a Krisztus itt látják, szóval, hogy amikor az elvezet, az tovább vezethet akár egy gyülekezetbe, vagy nem idegenít el az Istentől, így mondom inkább, hanem hogy egy ilyen jó Isten képet mutat, vagy hogy oké, nem ragozom tovább, értitek, hogy miről van szó. De pont azért, mert egyházi, ha nincs ott ez a, most rossz szóval mondom, hogy példamutatás, akkor meg a bukás is sokkal nagyobbat szól. Tehát, hogyha ha ott nem úgy mennek a dolgok, az biztos, hogy nagyobbat szól egy egyházi intézményben, mint egy, mondjuk ugyanaz a történet egy világi intézményben szólna. És ez a számomra mindig ezek a kérdőjelek, vagy ezek a nehézségek, hogy vajon létre lehet-e hozni azt az ideális intézményt, mint amire én gondolok. Azt gondolom, hogy egyébként igen, meg vannak is ilyenek. Tehát, hogy biztos, hogy ez is igaz. De hogy ott olyan munkatársak legyenek, és ez ilyen rossz, megint csak egy ilyen rossz szlogán, hogy nem az egyházból, hanem az egyházért, és nem az egyházért kell, de mondjuk az Isten ügyéért élnek, vagy csak egy munkahelynek tekintik, ahonnan felmarkolják a fizetésüket, és egyébként meg valamiféle ilyen avittas erkölcsöket gondolná, hogy azt akarjuk itt betartatni, az nehéz. Szóval, hogy azt gondolom, az intézményt igénybevevő kapcsán is nehéz ez a kérdés, vagy ott egy nagyfokú nyitottságra, türelemre és sok imádságra van szükség, de a munkatársak kapcsán ugyanez igaz. Én valahogy ezt így gondolom, de hát aki a leginkább ebben itt közöttünk ott van a szeren, az Szaki, te vagy, hiszen nektek ti tartotok fent intézményt.
Így van. De mielőtt erről beszélnék, hogy személyes tapasztalatok, az előtt egy kicsit visszanyúlnék a Szentíráshoz, illetve a megint csak a történelemhez, hogy honnan indul, abból a perspektívából tudom kicsit, hát nem is értékelni, inkább látni a mostani helyzetet, mert ez fontos. Tehát, hogy van egy folytonosság ebben. Az abcselben olvashatjuk, hogy egyrészt vannak ugye a diakónusok, akiket választottak, akik mindenféle feladatot, szolgáltat elláttak a gyülekezetben, nem igehirdetés volt, nem tanítás, nem prédikálás, profétálás, stb. A másik, hogy a jeruzsálemi idős emberekről, főleg az özvegy asszonyokról a gyülekezet gondoskodott. Ugye abban a korban se nyugdíjrendszer, se szociális háló, se egészségügy, semmi, az nem úgy volt, mint most. Tehát ezt se tudjuk képzelni, hogy milyen volt az, amikor valakinek senki se volt, és akkor kódus botra jutott egyszerűen. Tehát nem csöngetett a postás a nyugdíj, hogy a gyülekezet. Erről hallgatom egyszer egy előadást, sajnos ezt nem találtam meg, de hogy az egyes kutatások szerint a jeruzsálemi gyülekezet az első időkben, tehát tényleg az abcseli időkben, akár több száz egyedülálló idős embert is ellátott. Tehát, hogy egy nagyon komoly diakóni munkát végzett, mondhatni a mostani, tegyük erős idézőjelbe téve, idős gondozás, öreg otthonra lehetne párhuzamba vonni. Aztán az oktatás. Mert az őskeresztényeknél nagyon fontos ugye a katekumeneknek a képzés, hogy valaki egy vagy akár két évig képezték, úgymond ezt is értsük jól, míg valaki oda juthatott, hogy felnőttként megkeresztelkedhessen, bemerítkezhessen, stb. A középkorban pedig csak az egyház tartott fenn ilyen intézményeket, az volt az egyház, volt az a társadalomnak az a szerve, ha lehet így fogalmazni, amely az oktatást tudta adni. Persze nem csak az, hiszen voltak ettől független egyetemek, de mondjuk, hogyha egy faluban gondolkodunk, és az így volt egészen a rendszerváltásig, addig a falusi kis iskolákat mindig a helyi gyülekezet, az egyház tartotta fenn. Fizette a tanítói lakás, stb. és nem csak a lelkész volt úgymond alkalmazva, hanem a tanító is alkalmazva volt. És ugyanez katolikus részről, vagy akár evangélikus részről is, tehát hogy ez egy nagyon fontos, és nem volt más iskola. És így nem volt kérdés, hogy hova megy a gyerek, meg persze akkor teljesen más volt, hogy a négy elemit letolták, aztán mentek dolgozni, és nem az, hogy most bekerülsz 6 évesen, és ott már óvodába kerülsz, de sokan bölcsödébe, és aztán onnantól kezdve legalább 16 éves korodig a rendszer része vagy, valamilyen oktatási intézménybe kell járnod. Tehát, hogy ennek van egy szerintem biblikus alapja, és van egy múltja, amit meg nem szabad figyelmen kívül hagyni. A biblikus alap az nekem azért nagyon fontos, és mondtad Peti, hogy az a gyülekezet, amelyik, tehát, hogy itt ez alapvetően azoknak szólt, akik ahhoz a közösséghez tartoztak. És nem az, hogy bárki ment oda, hiszen mondjuk 100 évvel ezelőtt nem volt ilyen globalizáció, meg ilyen közlekedés, hogy nem volt az, hogy jött a busz és elvitte a gyereket a szomszéd városba, tehát hogy ez nem létezett, hanem ott helybe oldottak meg mindent. Most egy kicsit más ez a hely, más a helyzet. Sőt, szerintem sokkal több az átvett úgynevezett táblacserésnek titulált intézmény, ilyen a mi óvodánk is egyébként, mint az új alapítás. Az új alapítás az kevés. Az nagyon kevés ehhez képest. És akkor a személyes tapasztalataim, amikor arról volt szó, hogy az önkormányzat szívesen átadna egy óvodát nekünk, akkor mi azt mondtuk, hogy kérünk 1,5 év gondolkodási időt. És ezzel már nem úgy kezdtük, hogy egyből ó, szavazzuk meg, aztán csináljuk, aztán hajrá, de jó. És ennek a következő volt az oka, hogy azt mondták nálunk a presbiterek, hogy azért ez egy nagyon komoly ima téma, és azt meg kell imádkozni, hogy az egy dolog, hogy kapunk egy lehetőséget, de hogy ez az Isten akarata, vagy nem az övé. Mi a célunk ezzel, hogyha mi átvesszük, hogy van ennek bármi küldetése? És az a fél év az azzal telt, hogy többször is szerveztünk ilyen elvonulós ima alkalmakat, és kerestük az Isten akaratát. Szerveztünk több olyan találkozást más gyülekezetek vezetőivel, akik óvodát tartanak, hogy mondják el a tapasztalataikat, sikereket, kudarcokat, buktatókat, kísértéseket, örömöket, lehetőséget, mindent mondjanak el. És ennek fényében jutottunk el aztán oda, hogy a válaszunk az igen, és hogy nagyon érdekes, hogy mi az, amit Isten mond, mi az, amit az imádságban megtapasztaltunk, és nem az volt, hogy igen vagy nem, hanem ez a mondat kristályosodott ki, hogy ha velem csináljátok, akkor áldás lesz rajta. Ha nem velem, akkor bele fogtok bukni. És ez egy nagyon furcsa válasz volt, úgymond az Istentől, mikor ez az imádságokba kristályosodott, hogy akkor ez egy jó lehetőség, de hogy ez egy iszonyat nagy felelősség is egyben, ahogy Bödöcs Tibor mondja, a lehetőség felelősség, és a felelősség lehetőség. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon igaz. És a személyes tapasztalatom pedig az, hogy, és ennek nagyon örülök, hogy ezt nem én mondtam ki, hanem az akkori presbitérium mondta ki, amely döntött erről, hogy úgy kell tekintenünk arra az óvodára, amit mi átveszünk, hogy ez egy missziós terület. Hogy nem szabad azzal a igénnyel fellépnünk, amivel nagyon sok átvett intézményt, fenntartó gyülekezet vagy más egyházi jogi személy fellép, hogy na, innentől kezdve ki vagy írva református, akkor tessék vasárnapot ülni a templomba. Szóval ez nem így működik, hanem hogy itt olyan emberek dolgoznak és járatják a gyerekeiket, akiket meg kell szólítani, akiket elnézést a kifejezésért, de nem találok jobb szót, ide kell szeretgetni a gyülekezetbe, az evangéliummal kell megszólítani, megtérésre hívni, stb. 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 Tehát ez egy missziós terület, egy missziós cél, missziós feladat. Mind a 100 gyerek, aki ott van, az összes szülő, plusz az összes munkatárs, aki ott dolgozik. Nagyon-nagyon sok plusz feladatot adott is az átvétel is, meg azóta is, és ebben nagyon nagy érdemei vannak a misének, és nagyon sok munkát tett bele, hiszen az ő lelkész elnöksége alatt történt ez az átvétel. Nem csak azon a szinten, hogy megbeszélések, egyeztetések, döntéshozatal, hanem adminisztratív feladat is, sokkal több az aláírni való papír, sokkal többször kell a presbiteri gyűlésen erről beszélni, tehát ezek a pluszok bejöttek, és én így fogalmaztam meg saját magamnak, hogy olyan, mintha lenne még egy kis gyülekezetünk a gyülekezet mellett. Tehát jelent annyi plusz feladatot fenntartóként, hogy ezt is mondhatnánk, hogy egy ilyen egy kisebb gyülekezet rész, ahol ugyanúgy oda kell menni, ugyanúgy emberekkel kell foglalkozni, ugyanúgy vezetni kell, ugyanúgy bele kell tenni azt az energiát, időt, stb. Még ha nem is annyit, mint a gyülekezetbe, úgymond. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes tapasztalat, és én azt fogalmaztam meg még magamnak, hogy nekem rettentően nagy korlátaim vannak. Én nem vagyok jogász, én nem vagyok gazdasági szakember, nem vagyok óvodapedagógus, fogalmam sincs ezt, hogy kell csinálni. Egyiket se. Annak nagyon örülök, hogy olyan munkatársaink vannak, és olyan szakemberek vesznek körül minket, akik ez kisúlyukban van az egész, és nagyon-nagyon jól csinálják. De én nem értek hozzá. Mert nincs meg az a szakmai ságom, és ez néha engem elbizonytalanít, és a másik, ami hál' Istennek nálunk nem így van, de ismerek olyan gyülekezetet, hogy, és ez megint a faramúciság ennek a fenntartói dolognak, hogy a presbitérium ugye képvisel egy gyülekezetet, és hozza a döntéseket, mint a fenntartó képviselője, és akkor a presbiterek olyan irreális elvárásokat fogalmaznak meg, hogy azzal már nem tudnak mit kezdeni. Mondok egy nagyon furcsa történet, és ez megtörtént, hogy a presbiter bement az óvodába, és szembe jött vele egy munkatárs, és ez nem a mi óvink, egy másik óvink, szembe jött egy munkatárs, aki nem áldás békessége köszönt, és azt mondta, magát ki fogjuk rúgni. Na ez az, amit nem lehet. Amikor nem a kompetens emberek vezetik, és nem egy nagy kérdés, amikor egy gyülekezet tart fenn egy intézményt, hogy valóban mennyire kompetens emberek vezetik, mennyire látják azt, hogy nekik mi az, amiben beleszólhatnak, mi az, amiben nem kéne beleszólni, hogyan kéne odafordulni, mi az, amihez értenek és nem értenek, és akkor magasabb szinteken is akár, hogyha más a fenntartó.
Nekem egy, tehát, hogy így mondtad ezt, és így az jutott eszembe, hogy azért ez, szóval, hogy ez a munkavilága. És itt, és számunkra ez a világ, vagy ez az intézményesült világ, azt gondolom, hogy legalábbis számomra mindenképpen idegenebb, valószínűleg a hallgatóink azért jól ismerik ezt, és ők tudják, hogy ott hogy mennek a dolgok. De itt az egyházi közegben meg, szóval az az érdekes, hogy tehát azt gondolom, hogy minden munkahelyen vannak feszültségek, konfliktusok, az a naív ide, amit így előbb felfestettem, azért az itt-ott megfeslik, támadnak benne tüskék, egyebek, kisebb-nagyobb dolgok is. És az a kérdés, hogy olyankor mit kezdünk? Mert tőlünk azok a... Szóval nekem volt ilyenem, és és ezzel nem nagyon tudtam mit kezdeni, amikor szóvá tettem valamit, és az én hitemet, kereszténységemet, stb. Kérte számon valaki, aki hát egyházi intézményen dolgozik, és akkor most csak a felületes érvet mondom, de hogy templomban mondjuk karácsonykor, talán ha elmegy. És számon kérik rajtam az én kereszténységemet, azért, mert szólni mertem valamiért. Szóval, hogy ez egy olyan aduász, ami, és akkor lehet, hogy ezt lehet úgy kezelni profi menedzserként, hogy ez nem érdekel engem, hibáztál, megvannak a szankciók, és akkor vagy lehet úgy kezelni, hogy, hogy azért ez bánt. És akkor tényleg úgy magamra, hogy mi van. És hogy ez egy apróság, és nyilván, Gergő, ti sokkal jobban látjátok ezeket, vagy érzitek, vagy valami, hogy itt olyan dolgokat kell meglépni intézmény fenntartóként és keresztény emberként, amikre lehet, hogyha ránézel, először azt mondod, hogy keresztény emberként ezt én nem tehetem meg. És nekem ez okozza igazán a nehézséget, és ez bárhol, vagy bármelyik szinten, bármilyen nexusban előfordulhat egy intézmény fenntartás esetén, azt hiszem.
Igen, és pontosan ez a szerep feszültség az, ami... Amíg nem mostani korunkban, hanem régebben kevésbé volt, vagy nem úgy volt, amikor csak egy szent tanító volt a faluban, aztán annyi. És ő és fenntartott egy kis falusi iskolát, egy gyülekezet, és nem az volt, hogy oktatási intézmények, bölcsödétől az egyetemig, és rengeteg öreg otthon, és a többi, és a többi. Szóval én érzem ezt a szerepfeszültséget, hogy... munkáltatónak kell lenni, kicsit, bocsánat a kifejezésre, főnöknek kell lenni, miközben én nem főnök szeretnék lenni, hanem egyfajta keresztény vezető, aki Jézusra akar mutatni, és úgy vezetni. És ez egy piszok nehéz dolog, mert amikor meg el kell dönteni, hogy most ki az, akinek azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, akkor a szerződését nem biztos, hogy meg tudjuk hosszabbítani, az alapvetően feszültség, ő haragudni fog, stb. 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 Vagy le kell ülni, és el kell dönteni, hogy melyik gyerekeket vesszük fel, és melyikeket, és azok a szülők biztos csalódottak lesznek, akiknek azt mondjuk, hogy hát az ő gyerekét nem tudtuk felvenni, nem fért bele a keretbe. És az ő gyereke sem kevésbé értékes és fontos, mint a másik gyerek, de mégis valamilyen szempontok alapján döntést kell hozni, és ez egy nagyon nehéz helyzet. Ez nekem egy iszonyat nehéz lelkiismereti kérdés, de muszáj döntést hozni. És ezt így fogalmaztam magamnak, hogy van, amikor ész döntéseket és nem szív döntéseket kell hozni, mert nem tudsz mit csinálni. Illetve ami viszont pozitívum pont ebben, hogy ennyire benne kell lenni, hogy kaptunk olyan visszajelzéseket, hogy sokat ad az a munkatársaknak, hogy elérhető a fenntartó, hogy lehet jelezni dolgokat, és hogy arra nem az a válasz, hogy nem is törődnek vele, vagy megkapják a beosztásukat, vagy azzal fenyegetik őket, hogy elküldik tudom, hanem akkor jó, akkor üljünk le és beszéljük meg. Lehet, hogy én totál máshogy látom azt a dolgot, amit ők, de meghallgatjuk, és el lehet mondani. És aztán akkor arra mi is elmondjuk, hogy mit gondolunk, és törekszünk arra, hogy valamiféle közös megoldást találjunk, hogyha lehet, vagy ha nem, akkor pedig muszáj megint ebből a munkáltatói, kicsit főnök szerepből valamilyen döntést hozni. Tehát ennek van egy pozitív oldala is, mert mondjuk egy önkormányzati óvoddal lehet, hogy nagyon messze érzi magától a vezetőt, vagy akár a beszélhetnének a klikk által fenntartott iskolákban dolgozó tanárok, vagy iskoligazgatók, hogy mennyire könnyű a kommunikáció az adott klikk intézménnyel, vagy nem, de ebbe most bele se szeretnék menni. Míg az, hogy a gyülekezeti fenntartás, már megvan ez a közelség, hogy elérhető, hogy a lelkész akár hetente, vagy akár naponta bemegy, még ha csak egy érek, sziasztok, hogy vagytok, vagy van-e most egy kérdés, hogy bármi miatt jobban látják, vagy akár ha gyülekezetben ti alkalom van, és arra jönnek esetleg a munkatársak, szülők, megint van egy találkozási felület, és akkor azt szerintem sokkal közvetlenebb lehet, és sokkal jobban is meg lehet oldani a dolgokat, és gördülékenyebb az egész intézménynek a működése is, mint hogyha teljesen más, nem egyházi fenntartásban lenne.
De akkor, ha jól értem, ez egy újabb lehetőség, hogy mint fenntartó másként megmutatni magunkat. És itt most ez nem azt jelenti, hogy puhábban, meg hogy nem rugunk ki senkit, meg inkább menjen tönkre, de kedvesek, nem. Tehát, hogy ez nem így megy. Tehát itt azért megvannak a szabályai, hogyha te munkáltató vagy. Tehát értem a feszültségedet, csak hogy nem ezt kell várni tőle. Viszont mégiscsak tudtok ti is mutatni valamit, vagy bármilyen fenntartó, hogy mondjuk korrektek lenni mindenkivel, rendesen kommunikálni. Ha valami olyan történik, akkor nem elnézni, hanem hamar megoldást találni. Tehát értitek, ami viszont egy nagyon izgalmas helyzet, hogy alapvetően a társadalomban elég kicsi a bizalmi tőkénk egymás felé, és már ahhoz szoktunk hozzá, hogy minden cég rossz, minden főnök tönkre akar tenni, és ez van egy ilyen közhangulat, hogy én is minek legyek megfelelő munkavállaló, és hogy megjelenik egy gyülekezet, vagy megjelenik az egyház, hogy valami más tud megmutatni. És még egyszer mondom, nem azt, hogy nem észszerűen gazdálkodik, vagy nem reagál mondjuk valamire, ami a munka törvénykönyvével szembe megy, vagy a szervezeti és működési szabályzattal, vagy ki tudja mivel, de hogy mégis például felszámol ilyen urambátyám helyzeteket, amik megvannak már mióta, beremel menni olyan konfliktusokba, amik eddig nem tudott senki se kezdeni. Tehát hogy ez szerintem egy nagyon izgalmas irány, hogy ebben ezt meg tudjuk-e mutatni. Nekem a problémám ott van, hogy ehhez, meg amit te is mondtál, Szaki, ehhez energiára és erőre van szükség, meg emberállományra van szükség. És nagyon sokszor azt látom, és visszatérek oda, amit mondtam, hogy egy erős gyülekezet meg tudja ezt csinálni. De ez nem arról szól, hogy majd egy intézmény fel fogja pumpálni, és meg fog erősödni egy olyan gyülekezet, amelyik egyébként nem áll meg a lábán. Tehát, hogy ez erő kell, ez energia kell, ez egy bizonyságtétel, ez egy komoly dolog. és én itt látok problémát, de most nekem például ez egy új helyzet, hogy ez érdekes, hogy meg tudunk-e mutatkozni így, mint valami más rendet, más törvényt hozó, mint fenntartó.
Ehhez nagyon tudok kapcsolódni, mert egyrészt ez, hogy energia meg emberi erőforrás kell hozzá, és ez minden egyes gyülekezetben így van, amelyik intézményt tart fel, és mindegy, hogy milyen intézményt, hogy azzal foglalkozni kell, és hát általában hogy az mondja, hogy a lelkész foglalkozik vele a legtöbbet, hiszen az ő dolga, meg ugye a fenntartó képviselője, a lelkész és a gondok, és az aláírás, és a stb. Meg a presbitérium kell döntéseket hozzon. És látok ebben egy csapda helyzet, sőt, akár azt is mondhatnám, egy kísértést. Egyrészt az, hogy az energiákat szível az alapfeladattól, a gyülekezettől, és hogy kísértés az, hogy a lényegről elvonja a figyelmet, hogy túl terheljen bennünket a sok-sok-sok-sok-sok feladat, és ez valóban, és ezt is értsétek jól, ezt az ördög nagyon ki tudja használni, hogy annyira sok feladattal bombáz bennünket, vagy azt gondoljuk, hogy nekünk sok feladatot kell ellátni, és mindent is csinálni, és akkor igazából sehol nem vagyunk benne, és sehomiben nem vagyunk igazán benne, visszautalva a legelső podcast felvételre, a mindfulness-re, hogy vagyok jelen, úgyhogy közben jönnek az e-mailek, telefonok, és úgy ülök ott, hogy nem is hagynak békén, és nem tudok egy normális beszélgetésben meglenni, vagy egy döntés meghozásban, mert állandóan kihúz belőle valami más, vagy ott tudok koncentrálni. A másik, ami egy nagyon izgalmas dolog, és szintén ez egy lehetőség, és egyben ott a kísértés veszélye is, hogy maga a közösség, a gyülekezet magáénak érzi-e, magáénak vallja, hogy igen, ez a miénk, és ez nekem, mint gyülekezeti tag fontos, nem csak az, hogy néha látom mondjuk az óvisokat, vagy látom az iskolásokat, vagy van öreg otthonunk, akkor néha így van erről szó, vagy bemegyek az öreg otthonba, mert nem tudom, van ott egy ismerős, de egyébként közöm nincsen az egészhez. Tehát tényleg a közösség mennyire érzi a magáénak, és teszi bele azt, hogy akkor nekem fontos, én elmegyek oda, kapcsolatot építek velük, anyagilag támogatom, imádkozom érte, stb. Stb.
Nekem az a kérdés azért a fejembe folyton, hogy vajon szóval maga ez egy intézmény, és akkor tovább vívja a szót, vagy megtoldalékol, vagy nem tudom, hogy intézményes fültség, és ugye mindig azt mondják, hogy mindig ez a rákfené a dolgoknak. Hogyha valami intézményesül, hogy ugye a nagy konstantini fordulat, hogy ott az ő, amikor az új egyházból el lesz államvallás lesz, intézményesül, megjelenik benne a pénz és a hatalom ilyen intézményesült formában, akkor ott elvész már az, hogy az apostolok meg a diakónusok ott kimennek és megnézik, hogy akkor ott jól van-e, meg gondoskodnak róla, hanem ott valami más. Tehát nem is az vész el, hanem az az indulat, az a szeretet, amivel ezt végezték, vagy a helyébe lép valamiféle kötelezettség, intézményesültség, pénz és a hatalom, ahogy előbb is mondtam. És hogy de nekem ez a nagy kérdésem mindig, hogy vajon meg lehet-e azt valósítani egy iskolában, de egy idősek otthonában, egy óvodában, bölcsődében azt, hogy vagy fogyatékos otthonban, hogy ott mégis valahogy átjárja az a közvetlenség, az az otthonosság, amit mondjuk egy gyülekezeti vagy egy jó gyülekezeti háttér jelent. Hogy tényleg tartja-e a gyülekezet, fenntartja-e ilyen értelemben is, most akkor mondhatom akár teológiailag, hogy imádságban, szolgálatban fenntartja-e azt a bizonyos intézményt, és azért eszembe jutott, hogy milyen érdekes az, és az egy ilyen nekem nagy élmény, hogy ugye mondtam is, hogy így a nagy fenntartóknál ott gáz van, de hogy nekem az egy ilyen nagy emlék, amikor még én pasaréti gyülekezetben nőttem fel, és ugye emlékszem arra azokra, amikor mindig meghirdették, hogy ugye a zsinatunk Dunaalmáson tart fent egy fogyatékos otthont. De az is, nem tudom, tehát ott legendák vannak azért, meg Őrbottyánból is, hogy szolgáltak, és milyen szolgáló emberek voltak ott, akik ott mennyire hitelesen tudtak szolgálni. És amikor pasadja mindig az, hogy akkor, hogy sütit sütni oda, és hogy elvinni személyesen. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy még egy ilyen nagyobb, vagy távolabb levő dologban is a gyülekezeti kötődés meg lehetett találni, és valamit ott Azt mondom akkor, hogy az intézményi keretek mögött, vagy azok mellett, vagy azokban bevinni azt, ami közvetlen, ami emberi, vagy krisztusi, vagy valami ilyesmi.
Igen, és megint a történelem jut eszembe, hogy a háború előtt megvolt az egyházaknak az anyagi bázis, amiből ezeket az intézményeket fenntartották, másrészt meg ezek a gyűjtések voltak. És ehhez is tudok kapcsolni, emlékszem, hogy a gyerekkoromban Dunaalmás, hogy a nőszövetség a mi gyülekezetünkből mennyi mindent készített, csinált nekik, és vittek el, vagy küldtek el. De ugye én a pápai refibe jártam a 90-es években, akkor még működött az, hogy a gyülekezetek küldtek élelmiszer adományt. És olyan is volt, hogy mentünk kiszállásra, és akkor, amit adtak, azt hoztuk el a refinek, és egyrészt tehát csak a sztori kedvéért volt egy gyülekezet, aki rengeteg ánisteát adományozott, 2 hétig minden reggel ánisteát ittunk. Én a végére azt hittem, hogy megzöldülök, annyira nem szerettem az ánisteát, de ez csak a humor kedvéért, de voltak még tök jó kaják. Én egy csomó savanyúságot adtak, és akkor ezzel is csökkentették a költségeket, csak akkor egyrészt még nem volt az, hogy ennyire szigorú élelmezési szabályok, mert most már nem adhatsz be egy közkonyhára így semmit, csak aminek ugye megvan a lenyomozható útvonala. A másik pedig az, hogy hát megváltozott a normatív támogatás, és totál, hogy máshoz működik ez, mondjuk a 90-es években, vagy akár a régi időkben, és hát ebből valahogy meg kell oldani. De már nincs ez, hogy a gyülekezetek így összefog, már nincs ez a Dunaalmásnak gyűjtünk, vagy Őrbottyának, vagy a pápai refinek így ebben a formában. Anyagi támogatás még valamelyest érkezik, vagy érkezhet, de ez nem. Mondjad, Peti.
Csak ide illik egyébként, hogy nagyon érdekes, az jutott eszembe, hogy most 30 éves a Károli, ami a ilyen szempontból egy ilyen különálló és izgalmas intézménye az egyháznak, és teljesen más, mint a többi, amiről eddig beszéltünk. De hogy nekem meg onnan van élményem, hogy a 90-es években, amikor még ifis voltam, 90-es évek végén, a savanyúságot tettek el, és ez a gyülekezetben egy óriási ilyen action volt, hogy az asszonyok összerakták, és akkor most ők Zalaegerszegről küldenek fel a teológiai, jó, akkor a teológia, tehát a teológiára ment, tehát, de hogy a teológiát is persze magukénak éreztek, onnan jöttek a lelkészek, de hogy ez mennyire jó már, mennyire jó volt, és hogy ezek a kapcsolópontok megvoltak. Csak hogy van egy egyeteme az egyháznak, ez is egy érdekes kérdés, meg az, hogy van a gyülekezetnek mondjuk egy szeretett intézménye. Lehet kapcsolópontokat találni egyébként.
Egyébként, ha már a sztori kapcsán, nem tudom, a ti időzője fiatalabbak vagytok, mint én, de hogy a mi időnkben még volt a Bács-Kiskunsági Egyházban, de lehet, hogy Kecskemét, hogy küldtek fel a református disznót a teológiára. Nyilván már, hogy és akkor ott karácsony.
Mitől volt az református?
Onnan kaptuk, ugye a Bácski, az egyház megyétől kaptuk, hát magát az alapanyagot, tehát nem az élő, és akkor ézzel az volt, azt hiszem, a karácsonyi vacsora, vagy valami a diákoknak, vagy akkor a disznótoros. Na, tök szuper.
Ez jó
volt.
Református disznó. Itt pallásos jószág.
Itt szó volt a szabályokról, meg hogy le lehet-e az utat, hogy honnan jött, meg így jelenek ezek a szabályok, de hát miért át? Marika néni küldi a tojást, hát ez az izé a tyúkjaim, hát megvan minden, hát tudom, hogy mit adtam neki. De hát ez ma már nem működik. Igen.
Visszatérve egy kicsit a mai korunkban, mert ez inkább csak egy kis nosztalgikus kitekintés volt.
Régen minden jó volt.
De hogy egyrészt, hogy visszatérve ez az alapkérdéshez, hogy mennyire tekinti a közösség magáénak, az, hogy milyen elvárásokat fogalmaz meg azzal az intézménnyel, vagy az általa fenntartott intézménnyel kapcsolatban, akár öreg otthon, akár oktatási intézmény, óvoda, stb. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy tényleg ez a cél, hogy minek van az nekünk, mit akarunk mi azzal, és hogy tényleg ilyen missziós lelkülettel, ez nekem nagy kérdés, vagy pedig ilyen elvárásokkal, hogy hát akkor tessék jönni, meg ez kell, meg az kell, vagy akár egy ilyen hamis elvárásokkal, hogy na ez jelenti az egyház jövőjét, mert ha van, akkor ők automatikusan majd úgyis a jövő egyházát fogják jelenteni, és ugye ez az, amire már utaltam korábban, hogy volt ez a vágy a 90-es évek elején, és a mai napra, vagy a mai korunkra kiderült, hogy ez nem jött be, ez nem így van. Nincs ez az automatizmus, amit vártak ettől.
Még egyet hozzátennék, hogy azért legyen iskolánk, hogy legyen, hogy azért legyen óvodánk, mert van. Mert hogy ez kit... Tehát, hogy nincs cél, nincs semmi, csak ugye ez a, ha már felajánlják, azt el kell fogadni, nem véletlenül ajánlják fel, meg legalább akkor is figyeljetek, ez is megvan. Nem a katolikusoknak lesz, hanem nekünk például, értitek? Tehát, hogy ezek mennyire hamis, és mennyire rossz irányzékok, és ezért csatlakozom csak hozzád, hogy mi a cél ezzel, mert egyébként ebben nagyon jó dolgok is kisülhetnek, hogyha ha megfelelő célt találjuk. A másik pedig 90-es években tényleg volt egy ilyen, meg ugye ott volt a nosztalgia, hogy a háború előtt megvolt, és elvették tőlünk, és vissza szeretnénk kapni, és ezt még valamennyire meg is tudom érteni. Tényleg. Mert olyan dolgokat vettek el, tettek tönkre, ami és de most megint van egy valamilyen szinten egy reneszánsz, főleg úgy, hogy ugye van egy olyan kormányzati irány, hogy aminek egyébként van egy német példája. Én mindig azt hallom, hogy az a példa, hogyan ott az egészségügyi, meg szeretett intézmények valahol a nagy százalékban inkább az egyház fenntartásában, tehát nem a kezében vannak, és nem arról van szó, hogy törvényektől függetlenül kell, hogy dolgozzanak, hanem odafigyelve, hogy nem feltétlenül csak a saját híveik és saját gyülekező tagjaik járnak oda, iskolába kerülnek be, idős otthonba, stb. De hogy van ennek most egy ilyen felfutása, én azt látom, főleg úgy, hogy elég erős, felülről való lehetőségeket nyitottak meg a számunkra. A kérdés, hogy ezzel hogy tudunk élni? Tehát a 90-es években még ez a romantika volt, meg hogy végre visszaszerezzük, most meg valami más van e mögött, ami sokszor úgy, hát az van, hogy ezt most muszáj, mert most ha felajánlják, akkor nekünk vinnünk kell.
Nem, na mindegy, tehát hogy egyfelől így visszautalva örülök, hogy Pál Feri, Begzoli mellett most már Bödös Tibi is egy ilyen állandó idézett forrás lesz itt a podcastünkben, de és akkor a felelősség lehetőségre. Tehát, hogy én azért azt gondolom, hogy tisztába kell lenni a felelősséggel, és azért vannak olyanok, és én láttam olyanokat, amikor valaki pont ebből a felelősség tudat az a lehetőséget felülírta, és azt mondták, hogy mi nem tudjuk ezt felelősen ellátni, tehát, hogy inkább nem veszünk át intézményt. Én van, amikor lehet, hogy ez talán egyfajta kényszerből van, de én hiszem, hogy abból is, és látok el is példákat, hogy ott felelősen élnek a lehetőséggel, és van valami több. Én itt az emberi tényezőt látom, és valahogy ahhoz tudnám hasonlítani, hogy amikor érted, megyünk vásárolni valahova, és állsz a pénztárba. És akkor te szó nélkül és komoran vagy hogy most úgyis oda tarthatod a bankkártyát, vagy kifizetheted, és mész tovább. Vagy rámosolyoghatsz a pénztárosra, és akkor már van valami plusz. Tehát, hogy bele tudjuk-e tenni mi azt ezekbe a... Ahol hát egy intézményekben, jó mondjuk egy idősek utána gondolkodnak, hogy rászorult emberek vannak, vagy mit tudom én. De bele tudjuk-e tenni azt a pluszt hitelesen, amitől ott az ebédet nem csak mint a kórházba oda cseszik, hanem hogy na hát, szóval, hogy valami emberség van benne. Hogy az iskolában a kereszténység nem egy ilyen, amiről beszéltem, üres toposszá válik, és kánaáni nyelven arhaizálva elriasztó, vagy közönössé teszünk embereket, vagy elriasztunk, vagy mit tudom én, hanem ott is ott tud-e lenni, és azért ezt is látom, és ez szuper, hogyha tanárokban, vallás tanárokban ott van, és bennük van, mert hát azért mennek oda szerintem alapvetően, hogy az a többlet, az a lelkiség, amivel odafordulnak egy diákhoz, és akkor is, hogyha ez nem talál viszonzásra, szóval szerintem ez lehet még egy ilyen nehéz történet ebbe. Hogy te oda teszed azt, amit van odaadod, és nem talál viszonzásra. És szóval, hogy ez lehet nehéz így, vagy pont ellenkezésre, ezt lehet nehéz így feldolgozni, és ebből nagyon meg lehet azt gondolom fáradni. Hát szóval igen, nem egyszerű ez az intézményes történet. Úgyhogy ott nagyon imádkozunk azokért, akik ebben benne vannak.
Most nem jut eszembe intézmény fenntartáshoz jó Pál Feri idézet, de azért hoztam Bödöcsöt. De egy Begzolit várnak, Gergő, azért, hogy hát ha...
A Begzolit?
De ez a...
Tudnék is mondani. Igen. De nem mondok.
Hát az az érzésem, hogy megint egy jót kerektünk egy téma körül, aminek mindig van aktualitása, de most mindig van aktualitása, és hát nagyon kíváncsian várom azt, hogy az elkövetkezendő években, évtizedekben valóban be tudják-e tölteni azt a célt az egyházak, egyházunk, gyülekezeteink és egyéb egyházi jogi személyek által, és nagyon szép a szó, ahogy mondtad, Gergő, ezt a plusszal, hogy fenntartani, tehát, hogy nem csak működtetni, hanem azt a pluszt beletenni, azt a keresztény hitelességet, hogy annak tényleg gyümölcse lesz. Ezt majd meglátjuk, majd a jövő megmutatja. Én nagyon köszönöm nektek, hogy tudtunk erről beszélgetni, köszönjük a hallgatóknak, hogy meghallgattátok ezt a mostani adást. Kövessétek be a Facebook oldalunkat, nézzétek meg a blog oldalunkat, amit én mindig elfelejtek, az a
kerengőpodcast.blog.hu.
Köszi, Peti. Köszi. Nem nehéz, csak mindig elfelejtem.
De majd, ha intézményesül a podcast, és indítunk egy médiaiskolát, akkor majd...
Amikor lesz főszerkesztője lesz a podcast.
Így van, de csak egy kérdés van ugye végére, hogyha intézményesül, ki lesz a fenntartó.
Nem, ehhez, csak visszatérnék a szokásoshoz, hogy támogatók kellenek először, nagyon szeretettel várjuk, és akkor utána kitalálunk mindent. Tehát, ez...
Utána jön a majd a lesz pénz, lesz hatalom is. És akkor
így van, és akkor nem csak Párferit, Begzolit és Bödöcsöt, hanem gyakorlatilag bárkit tudunk idézni, csak megvan az ára. De...
Ja. Vagy egy magát megnevezni nem akaró számomra nem éppen szellemi magasságokat mutató influencer mondja, kis pénz, kis foci. Nézzetek utára, ki ez a jó ember. Köszönöm szépen még egyszer. Sziasztok.
Sziasztok. Sziasztok. Nektek meg jobbulást, srácok, mert itt köhögtök
mind
a ketten.
Köszi.
Na, sziasztok.
Nem is.